Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli, a kávé mellé 8-tól 10-ig.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatóknak, ez itt a Civil Rádió szombat reggeli ébresztő műsora, a Reggeli 2026. február 14-én. Ez egy jeles nap, Valentin nap van, Bálint nap, a hagyomány szerint Szent Bálint a szerelmesek védőszentje. Illetve ma adják át a Balassi Bálint emlékkardot, amelyet minden évben február 14-én Bálint napon nyújtanak át Budapesten egy elismert magyar költőnek és egy műveket fordító idegen nyelvű művésznek. Ma van az epilepszia világnapja is, a Nemzetközi Epilepszia Ellenes Iroda kezdeményezésére 1997 óta tartják ezen a napon, mivel Szent Bálint az epilepsziával élők védőszentje is. 1931-ben pedig ezen a napon mutatták be a legendás Lugosi Béla főszereplésével készült Dracula filmet. És akkor nézzük, hogy mivel készültünk mi ma reggel itt a Civil Rádióban. Először majd Orbán Zoltánt fogjuk hívni a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől. Február végéig érdemes elkészíteni és kihelyezni a méhecske hoteleket. Erről fogom majd kérdezni. Katona Krisztián, a MATE vadbiológiai és vadgazdálkodási tanszék oktatója lesz majd második vendégünk a hazai mosómedve populációval kapcsolatban. Fogom majd őt kérdezni, hogy mit érdemes tudni a mosómedvékről, és hogyan érdemes kezelni ezt az állományt. Romhányi Tamással beszélgettem most szerdán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével. 157 felzárkózó településen kézbesített segítő csomagot az óvodáskorú gyermekek családjainak a Máltai Szeretetszolgálat. Ezt az érdekes beszélgetést ismételjük majd. Második óránk elején Nálnai Mihály történész, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa mesél majd nekünk Habsburg Istvánról, aki az utolsó nádor volt Magyarországon. Takács Enikő, a Samsung Electronics magyarországi kommunikációs menedzsere, pedig a diákok már online világban nőnek bele, de mi lesz a tanárokkal? Ebben a kérdéskörben ad majd nekünk felvilágosítást. A digitális szakadékok hogyan hidalhatják át a megoldások a holnapért programmal kapcsolatban. Szóval egy érdekes digitális szakadékokkal kapcsolatos témát fogunk majd érinteni. Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője, és Harmat Ádám, szintén a WWF-től klímavédelmi szakértő, ne égessük tovább az erőművekben védett erdeinket, erről fogunk majd hallani egy érdekes beszélgetést. Szintén felvételről lesz, az interjút pedig Görög Mása készítette. Ez tehát a ma reggeli kínálata, reméljük, hogy kellemes és tartalmas szórakozást fog mindez nyújtani önök számára. A ma reggelit Kramarics Szandra szerkesztette. A hírszerkesztő a szokásokhoz híven Brühl Edit, a hangmester zenei szerkesztő pedig Madarász Máté. A mikrofonnál Dudok Dávidot hallják. Ez a reggeli nem bukta.
Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Lakhatási minimum a 2026-os választásokra. A lakhatási koalíció szervezetei február 10-én mutatták be a 2026-os választásokra frissített lakhatási minimumot. A szakpolitikai javaslatcsomagban támpontot adnak minden az április 12-i parlamenti választáson induló jelöltnek és jelöltállító szervezetnek azzal kapcsolatban, hogy milyen konkrét lépések segítenek kiutat találni a jelenlegi lakhatási válságból. A lakhatási minimum és a bemutató fontos üzenete, hogy a lakhatás közügy, amire a mindenkori kormánynak az éves GDP 1,5%-át kell fordítania, és a központi források legalább felének célzottan a lakhatási szegénységben élőket kell támogatnia. Megjelentek a norvég civil alappályázati kiírásai. A program célja a hazai civil társadalom megerősítése, a demokrácia és a jogállam védelme, az alapvető emberi jogok érvényesülésének elősegítése. Három kategóriában lehet pályázni. Szervezeti támogatások, határidő május 11, pályázati fejlesztő szervezeteknek május 5-e, Veled vagyunk Ukrajna, ennek a határideje május 5-e. A Greenpeace Magyarország és a Humusz Szövetség elkészítette az élelmiszerbankok 2026-os műanyag és szemét rangsorát. A Greenpeace Magyarország a Humusz Szövetség együttműködésével elkészítette az élelmiszerboltok hazai műanyag és szemét rangsorát. Megvizsgálták és értékelték a kiskereskedelmi élelmiszer üzletláncokat abból a szempontból, hogy azok mennyire teszik lehetővé a csomagoló anyag nélküli vásárlást. Milyen intézkedéseket tesznek az egyszer használatos csomagolóanyagok, műanyagok visszaszorításáért, illetve a keletkezett hulladék minimalizálásáért és hasznosításáért. A rangsorban a legjobban a Spar teljesített, megelőzve az Auchant és a Tesco-t. Bollywood Budapesten háromnapos indiai filmfesztivál a Puskinban. 10. alkalommal tér vissza Budapestre az indiai filmfesztivál az indiai nagykövetség szervezésében február 27 és március 1 között a Puskin mozi Metropolis terme ad majd otthont a 7 ingyenesen megtekinthető magyar feliratos filmből álló válogatásnak, amely India mozikultúrának energiáját, látványvilágát és gazdag történetmesélő hagyományát hozza közelebb a magyar közönséghez. A belépés ingyenes. Az előzetes jegyfoglalás február 12-től kezdődik, jegyátvétel személyesen a Puskin mozi jegypénztárában. A tavasz kiemelt fecskevédelmi időszak, amiben a lakosságnak és az önkormányzatoknak óriási szerepe van. Az ezredfordulót követően több mint 50%-kal csökkent a hazai fecskeállomány, azaz mára legalább minden második madár eltűnt az ereszek alól. A folyamat megfordítása közös érdekünk. A tavasz közelettével még van idő kihelyezni a műfészkeket, megtervezni a fecskebarát, falfelújítást és a sárgyűjtőhelyek elhelyezését, továbbá felszerelni a fecskepalánkokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a műfészkek és az ezekhez szükséges sablonok elkészítését bemutató kisfilmekkel is segíti a madarbarátok felkészülését az idei fecskevédelmi szezonra. Ma a nyugat felől megvastagszik a felhőzet, beborul az ég, de kezdetben keleten és északkeleten még pár órára kisüthet a nap. A délután második felében és este egyre több felé ered el az eső, késő este pedig az esőt helyenként havas eső, havazás váltja fel. Több felé lesz élénk a szél, délután 17 és 7 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap több felé indulhat havazással a nap, délután nyugat felől már csökkenni kezd a felhőzet. Az északi, északnyugati szelet több felé viharos, helyenként erősen viharos lökések kísérhetik. Jelentős lehűléssel jár a változás, nappal mindössze mínusz 2 és 5 fok között alakulnak majd a maximumok.
Közlekedés. Budapesten lezárták a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma éjfélig. Ma reggel 7 órától délután 14:30-ig a 3. kerületben a Bécsi úton a Szépvölgyi út és a Zsigmond tér között. Szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. A 17-es villamos helyett a Bécsi út, Vörösvári út és a Szél Kálmán tér között. A 19-es és a 41-es villamos helyett pedig a Batthyány tér és a Bécsi út, Vörösvári út között pótlóbusz közlekedik. A 10. kerületben a Salgó-Tarjáni utcában a Hungária körút és a Pongrác út között. Ma és holnap 7 órától 15 óráig szakaszos és időszakos sávlezárás nehezíti a közlekedést, mert kertészek dolgoznak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsóvasút állomás között. Rendezvényt tartanak ma a Hung Expo területén, ezért napközben a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Szép Csilla, BKK Info.
plastic bag, drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you're worth. Make 'em go. Shoot across the sky.
Civil név megint szép lesz. Változást akarsz? Mi is. Most a civileken a világ szeme. Add személyi jövedelemadód 1%-át a civil rádiónak, így a civilek 100%-ának adhatsz hangot. Civil rádió, a civil bátorság hangja. 1% a tiéd. Rendelkezz vele. Civil rádiózásért alapítvány. Adószámunk 180-480-23-1-43. Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a civil rádióban délelőtt 10 óráig.
Február végéig érdemes elkészíteni és kihelyezni a méhecske hoteleket, melyekkel a lakosság is sokat tehet a beporzóról valók védelméért. Orbán Zoltán van itt velünk a vonalban, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Szervusz, jó reggelt! Én Tudok, Dávid vagyok a civil rádióból.
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
Mik ezek a méhecske hotelek, és miért pont most érdemes őket kihelyezni?
Magyarországon eddig 700 méhfajt írtak le, és akkor ehhez jönnek még a darásfajok. Ugye nagyon jól ismerjük ezt a rovarcsoportot, vagy ezeket a rovarcsoportokat, hiszen mindenki úgy nő föl, hogy egy-két fájdalmas szúrást azért elszenvedtünk tőlük. Na most a valóság ezzel szemben az, hogy a körülöttünk élő méhek és darazsak, mintegy 90%-a nem ilyen családokat alkotó, agresszíven védekező csoportba tartozik, hanem úgynevezett magányos életmódot folytat. Tehát nem alkotnak együttműködő kolóniákat. Ezek a méhek nem támadékonyak, nagyon-nagyon nehéz velük, hogy így mondjam, megszúratni, megcsípetni magunkat, és ezek közül kerülnek ki a legfontosabb beporzó fajok. Na most ezek a magányos méhek és darazsak úgy élnek, hogy vagy keresnek a természetben valami hosszú járatot, tehát mondjuk a farontó bogár lárvák által, ahogy rágják a korhadó lábon álló vagy fekvő fatörzseket, ott ugye keletkeznek ilyen rágás járatok, ezekbe is be tudnak költözni. Ugye évszázadokon, évezreken keresztül nagyon jól érezték magukat ezek a rovarok a nádtetőben, a nádszálakban. És éppen azért, hogyha készítünk méhecske hoteleket, ennek ugye kétféle változata van. Az egyik, amikor különböző belvastagságú nádszálakból alakítjuk ezt ki, vagy pedig tűzifakugliba, gerendamaradékba, akár, nem tudom én, itt a falazó blokkba fúrunk különböző átmérőjű, hosszú lyukakat, járatokat, tehát a leggyakrabban a 10-8 és a 10 mm átmérőjűbe költöznek be, és ezeket a méhecske hoteleket kitesszük esőtől védett helyre, tehát ablakpárkány, még jobb ennél a tornác, az erkélybe ugró, vagy kirakhatjuk kertbe is ezeket, hogyha egy ilyen esőtől védő, kellő nagyságú féltetőt építünk mondjuk a szekrényes méhecske hotel fölé, és akkor ezek a rovarok be fognak költözni, nagyon-nagyon látványosak, ugye itt a mérettartománya néhány millimétertől akár a 3-4-5 cm-es nagy gyakori fadongóig terjedhet, és a környéken több száz méter sugarú körön belül mindent be fognak porozni, tehát biztosak lehetünk, hogy lesz gyümölcs a gyümölcsfánkon, lesz szamóca, lesz málna, és még sorolhatnám. És azért ezt a február végi kihelyezési időszakot javasoljuk, mert sok magányos méhfaj bundás, ez azt jelenti, hogy nagyon korán, tehát már általában február legvégén aktívvá kezdenek válni, és a méhecske hoteleknek a fő aktivitási szezonja az március elejétől május végéig tart.
Uh-huh. Hogyha kihelyezünk egy ilyen méhecske hotelt, akkor biztosak lehetünk abban, hogy barátságos méhecskék költöznek bele, nem pedig valamilyen invazív faj és darásfészket építünk a kertünkben?
A kérdés jogos, de a válasz egyértelmű az, hogy nem ez fizikai képtelenség. Ugye gondoljunk bele, egy házi méh kaptárban, kolóniában él 30-50 ezer rovar. A klasszikus sárga-fekete mintás redőszárnyú darazsak, amit fészket építenek, és ugye ők szoktak nagyon fájdalmas szúrásokat osztogatni. Itt ezeknél a fajoknál is a legkisebb fészek az legalább akkora, mint egy 200 forintos a lép. Tehát egyszerűen a legtöbb családot alkotó méh és darásfaj fizikailag nem fér el egy-egy-egyet sem ezekben a méhecske hotel furatokban vagy járatokban. Egy egész család, ami a működési alapegység esetükben, az pedig biztosan nem fér bele. Ilyen félig meddig viccesen azt szoktam mondani, hogy a dolog körülbelül annyira lehetetlen. Ugye tudjuk, hogy a bálnák a vízben élnek, de mégsem rettegünk attól, amikor mondjuk megengedjük a kádat, telengedjük vízzel, hogy egyszer csak lesz benne egy bálna, mert ugye egyszer ez képtelenség. Tehát nem kell ettől tartani. Ugye el kell különíteni a méhecske hoteleket, és akkor keverik a rovar hotellel, ahol mindenféle ilyen búvó helyeket biztosítanak. Én nem nagyon javaslom a rovar hoteleket, mert ott, hogyha ugye nem ezek a szűk járatok vannak, akkor oda viszont bevonzhatunk nagy létszámban mondjuk ázsiai márványos poloskát, vagy harlekin katicát, ugye az őszi időszakban. Ezek a méhecske hotel furatok, ezek gyakorlatilag 99,99%-ban magányos méheket fognak vonzani, és hogyha nagyon szerencsések vagyunk, akkor bebeköltöznek különböző magányos darásfajok is. Utóbbiak azok talán még jobbak, még hasznosabbak, ha így fogalmazhatok, mert a felnőtt magányos darásfajok alapvetően beporzók, ők is, hiszen nektárt és esetleg virágport fogyasztanak, viszont a lárváik számára ragadozó etnót kell folytatni, tehát hernyókat visznek be, pókokat, rovarokat visznek be a bölcsőkamrába, és ugye mik ezek a járatok, ezekben szaporodnak ezek a rovarok, a magányos méhek nektárt és virágport, a magányos darazsak, ahogy az előbb mondtam, szúrással, méreggel megbénított rovarokat, hernyókat, fókokat visznek be, és amikor egy lárvának elegendő mennyiségű táplálék összegyűlik, akkor egy petét helyeznek rá, és egy ilyen sárfallal lefalazza a járatot, és egy újabb ilyen bölcsőkamrát alakít ki, és amikor megtelik egy ilyen hosszú járat, akkor a külső bejárati nyílást is lesarazza, onnan tudjuk, hogy lakott, és utána nem fog történni semmi egészen a következő tavaszig, hiszen napra pontosan 365 múlva, szinte napra pontosan egy év múlva fognak kikelni. Tehát ha most tavasszal kiteszünk méhecske hoteleket, akkor májusig gyönyörködhetünk a hihetetlen forgalomban, és akkor utána következő február vége, március elején pedig ki fognak kelni a rovarok, és kezdődik előről a cikk.
Hogyha már lakott egy ilyen méhecske hotel, akkor mire érdemes figyelni? Távolról szemléljük őket, esetleg fényképezhetjük-e a rovarokat? Mi az, ami viselkedésben fontos számukra?
Semmit nem kell csinálni, ők szépen elkezdenek kikelni, ahogy melegszik az idő, ahol most teszünk ki ilyen méhecske hoteleket, ott pedig, hát majd időjárás függ, hogy mennyire lesz meleg, de március elején elkezdenek beköltözni, volt, hogy megkérdez, de hát ugye hogyan teszek bele egy méhecskét a lyukba, sehogy nem nekünk kell, tehát mágnesként vonza őket, mágnesként vonza a nőstényeket, mindenféle ilyen sötét lyuknyílás, ilyen néhány milliméter átmérő, beköltöznek, ilyen egészen elképesztő történetek vannak a világból, hogy repülőgépbe költöztek be, akkor valaki hétvégén kint hagyta a pumpát a tornácon, és annak a szelepnyílását is befalaszták, aztán Párizsban, luxus szállodában, május-júniusban, tehát nyitva volt az ablak, és akkor volt ott egy a luxus szobában volt egy nagy íróasztal, ahol be lehetett tenni mondjuk az értékeket, az iratokat, stb. És ott is, amikor ki akart költözni a lakó, akkor nem tudta kinyitni az íróasztalnak a fiókját, mert a kulcsukba is beköltözött egy ilyen magányos darásfaj, vagy magányos méhecske. De most ezek teljesen szelidek, annyira szelidek, hogy oda lehet hozzájuk menni, amikor mondjuk a méhecske hotel rönknek az elején üldögélnek, napoznak, tisztálkodnak, egy centiről, fél centiről gyerekkel, unokával meg lehet őket nézni nagyítóval, és sőt, hogyha nincs egy óvodás csoport körülöttünk, egy-ketten vagyunk, nézegetjük őket, akkor nagyon óvatosan az ujjunk hegyével meg is lehet őket akár simogatni, az ég egy adta világon semmi problémát nem jelentenek. Ugye azért a legtöbb méh is darásfaj tud szúrni, tehát ne fogjuk meg őket, mert az fájdalmas lehet, de hát ugye aki méhecskéket fogdos puszta kézzel, az meg is érdemli.
Mi állhat annak a hátterében, hogy világszerte nagyon drasztikusan megcsappant a méhecskék, magányos darásfajok száma, és ez elég komoly problémát okoz az ökoszisztémában?
Ez rendkívül nagy problémát jelent. Ugye azt tudjuk, hogy a elsődleges helyszínen az élőhelyek átalakítása, tehát főként a nagyüzemi mezőgazdaság áll. Az előbb említettem, ugye, hogy Magyarországon eddig 700 méhfajt írtak le. Ezeknek a méheknek az életéhez nagy virágos gyepekre, virágzó fákra van szükség. Hogyha mindent felszánt az ember, akkor ott nyilván meg fognak szűnni ezek a gyepfoltok, legelők, nem lesznek egyszerűen virágok, tehát nem lesz tápláléka a rovaroknak. Vannak olyan fajok, például a poszméhek, amik a földbe ásnak járatokat, és ott szaporodnak, tehát akkor ez is lehetetlenné válik. És akkor az élőhely átalakítás, mert a nagyüzemi mezőgazdaság következő másik átkos vonatkozása, hogy mindent lemérgez. Ugye, hogyha kiírtjuk a természetes élőhelyeket, és mindent felszántunk, az azt jelenti, hogy is bevetjük valamilyen kultúrban, mondjuk gabonával, akkor eltűnnek a gabona kártevőnek a természetes ragadozói. Viszont a gabona kártevői hihetetlen jól érzik magukat, hiszen a táj végtelen térségében csak az ő táplálékukat találják nulla ragadozóval, tehát amikor a nagyüzemi mezőgazdaság kialakult mondjuk a második világháborút követően, rá néhány évvel el kellett kezdeni az emberiségnek kidolgozni az agrárkemikáliákat, hiszen nincsenek természetes ragadozói a kártevőknek. Na most, ha mindent lemérgeznek, akkor az a megmaradt kevés rovar is el fog pusztulni, és hát Magyarországon sajnos a nyugat-európai gyakorlattal szemben elképesztően rosszul végzik a szúnyoggyérítést, miközben a szúnyogok ellen lehetőség lenne szúnyoglárva szelektív biológiai alapú védekezésre. Nyugat-európában 98%-ban ezt alkalmazzák, Magyarországon folytott az arány 98%, tehát jóval több, mint 90%-ban kémiai idegmérgeket vetnek be, ami minden rovart elpusztít, többek között a méhecske hotel lakóit is, hogy értsük az arányokat, néhány évvel ezelőttig használt szer esetében minden 1000 elpusztított rovarból egy volt a szúnyog, a napjainkban használt szer esetében minden 100 elpusztított rovarból csak 2 a szúnyog. Az összes többi egyéb rovar, többek között fecsketáplálék, fecskeállományunk többek között ezért is omlott össze 2010-re, illetve hát beporzó rovar, és ahogy valóban, ahogy elmondtad, Kína egyes térségeiben olyan mértéket öltött a nagyüzemi mezőgazdaság okozta élhelyrombolás és pusztítás, hogy évtizedek óta például a mezőgazdasági munkásoknak kézzel kell beporozni a gyümölcsfákat. Na most képzeljük el, hogy van rá egy hetünk arra, hogy mondjuk néhány százezer gyümölcsfát, gyümölcsfánként néhány ezer, néhány tízezer virágot kézzel, ecsettel kezdjünk el beporozni, amit egyébként tök ingyen elvégeznének helyettünk a beporzó rovarok.
Ezek rendkívül érdekes és meghökkentő adatok, illetve tendenciák, amiket az előbb felvázoltál. Sok szoktam látni most már belterületeken is kis sárga táblákat, amik arra hívják fel a figyelmet, hogy ez itt egy méhlegelő, amelyet azért hagytak így, hogy a méhecskék jobban érezzék magukat, és legyen természetes élőhelyük. Mit jelentenek ezek?
Gyakorlatilag a madárbarát kertészkedésben az a jó, hogy általában akkor teszünk jót, ha kevesebbet dolgozunk. Azt gondolom, ezt nem kell nagyon magyarázni. Ugye a lakott területeinken, a városainkon, a falvainkon nagyon kedveljük a rendezett gyepet, ahol a fák, bokrok között nagy, nyílt gyepes térségek vannak. Ez valóban szép, de ezek ökológiai sivatagok. Mennyivel jobb lenne, ha azt mondanánk, hogy oké, nyírni kell a füvet, ne érjen, tehát nyilván furán nézne ki, hogy a lakott területen, a parkokban derékig érő fű lenne, de azt viszont megtehetjük, és meg is kellene, hogy tegyük, hogy nem mindenhol nyírjuk le a füvet, ugye a gyep karbantartás mondjuk egy lakott terület közterületein, az ugyanaz a cég, ugyanazok az emberek végzik, tehát nagyon jól ismerik az adott területet. Az adott parkot, adott lakótelepet, stb. Azt kéne csinálni, hogy amikor megyünk füvet nyírni, különösen az április-júniusi időszakban, amikor legaktívabbak például a magányos méhfajok, akkor meghagyunk egybefüggően nyíratlan foltokat, mondjuk 50-100 négyzetméter. De ha már 15-20 négyzetméter, az is jó. Mit jelent ez? Körülötte lenyírjuk, ahogy szoktuk a füvet, de ott, ahol nem kaszáltuk le, nem nyírtuk le, ott szépen 20-30 centi magasra meg tud nőni, a virágos növények virágozni tudnak, és akkor ennek még megvan az a pozitív hatása is, meg vannak azok a pozitív hatásai is, hogyha magasabb a gyepzóna, akkor ott alacsonyabb a párolgás. Tehát kevesebb a vízveszteség, ugye, ami a klímaváltozás, a szárazodás közepette egyre fontosabb, és ráadásul, amikor elkezdenek majd a madárfiókák kiugrálni a fészekből, ami természetes módon akkor ugrálnak ki, amikor még nem tudnak repülni, akkor el kellene tudniuk bújni a sűrű, magasabb aljnövényzetbe. Ha mindent 2 centisre lenyírunk, akkor nincs menedéke ezeknek a fiókáknak, persze, hogy a ragadozók könnyűszerrel összeszedik őket. Viszont ha vannak ilyen nyíratlan foltok, akkor ott nem csak a méhecskék, illetve nem csak a beporzó fajok tudnak táplálkozni, hanem ott el tudnak például bújni a madárfiókák is, és mivel ez egy párásabb, nedvesebb mikrokörnyezetet jelent, ott jól érzik magukat például a települési békák és a gyíkok is.
Nagyon érdekes, és köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk. Február végéig érdemes elkészíteni és kihelyezni a méhecskehoteleket, melyekkel a lakosság is sokat tehet a beporzó rovarok védelméért. A méhecskékről beszélgettünk az elmúlt percekben Orbán Zoltánnal. Köszönjük szépen, és minden jót kívánunk neked. Szia!
Köszönöm, viszont kívánom, szervusztok!
Oh, I'm drifting like a ship out on the sea. No, I'm drifting like a ship out on the sea. No, I ain't got no in this world to care for me. If my baby would only take me back again, back again.